Volt egy könyvtár az emeleten, olvasólámpa és bőrfotel. Belépéskor balról jobbra haladva az utilitarizmus és hedonizmus között minden. Ezt mind olvasta? Kérdeztem. Ezt mind, mondta. És jó volt? Hát, többre számítottam. Abban bízom, hogy egy-két könyv hiányzik. Talán majd azok. Tudja, még a szent könyvek is. Én ezt akarom, én azt akarom, mint valami hisztérikus nőszemély. És volt saját szobája a karácsonyfának, valahol a ház szívében, ablak nélkül, hogy ne bámuldozzék el másfelé az ember, hanem próbáljon meg tisztességgel arra figyelni, hogy milyenkor a dolga. Hogy emlékezik, és mégis boldog. Aztán külön helyiség a halottas ágynak. A tóra nézett, akár az én szobám, és ezen jót nevettünk. Meg volt műterem, és raktár, és laboratórium, és ebédlő, és nappali, és hálószoba, és játékszoba, és konyha, és fürdő mély bádokkáddal. Abban is melegítették a vizet alulról, szóval már délután elkezdődött a készülődés a fürdésemhez. Idővel ráéreztem, hogy mi benne a jó, és rászoktam. Éjszakákon átültem a langyos vízben egy hokkedlin, főleg miután sokáig dolgoztunk. Nos, Engelhard tervei kitűnőek voltak, és nagyszerű munkát végzett a század. Valahogy nem a kényelemre irányultak a dolgok, hanem a szellem és a lélek üdvét vették célba. Mintha egy gyermekkor féleséget kaptam volna kölcsön, úgy fedeztem fel a házat szintről szintre, és sikerült részben bepótolnom mindazt, ami a macskák esetében elmaradt. Ugye úgy kezdődött minden, hogy feltrancsíroztam néhány állatot. A macskákat véletlenül a házi madarat csuttyomban, és igen, megrázott, hogy a művelet után már nem éltek. Szóval pont az hiányzott a nyitányból, ami egy átlagos gyermekkornak is a feltétele. A felfedezések, a rácsodálkozások, a titkok öröme. Mondjuk szeptemberben meggyújtani a tóparti diófák barna leveleit egy dohos fiókból előkotort nagyítóval. Majd néhány büdös vegyszerrel előhívni a látens képet egyedül, majd figyelni a fényben, miként májvásodik, mert rosszul fixáltam. Hangsúlyozom, öröme. Lehet, sőt, biztos, hogy félelmem attól a döglött csirkétől gyermeki volt, de nekem attól az még nem gyerekkor, ha frásza van az embernek. A kurva életbe engedtessék meg, hogy azt nevezzem gyermekkoromnak, ami ilyen vacak örömöket tartalmaz, még akkor is, ha ez kronológiailag inkorrekt. Azt hiszem, ott tartottam, hogy Engelhard megmutatta a medvét. Hát ő volt az, akit nem keresztelhettem Gedeonnak, mert ahhoz őt alaposan le kellett volna fogyasztani. Kiszedni belőle sacra két zsák szalmát, ami bizony rontotta volna az üzletet. Sovány medve mellé beállni nem kunszt. Segéd voltam tiszta szívemből. Örült neki Engelhard, de nem forszírozta. Néha még pihenni is küldött, vagy hogy menjek fel a könyvtárba. A 42-es polcon alul van néhány érdekesség. Hát, Dosztojevszki volt a 42-esen. Fjodor Mihajlovics úr minden bizonnyal konzultációkra járt az öreg Benjaminhoz, gondoltam magamban. Legalábbis, ami Zosima Starecet illeti. De lehet, hogy tévedtem, mert nem olvastam végig. Inkább visszalopakodtam Engelhard mellé a sötétbe. Így ingáztam akkoriban a gyermekkor és egy könyvtár között. Hagyta, hogy kérdezzek vagy lessek. Nem tanított magától semmire. Tudtuk mindketten, hogy nem leszek fényképész. Engem mégis bosszantott, ha túl exponáltam, fényt kapott a papír, vagy kiömlött a vegyszer. Segítkeztem a műteremben, és nyarant az udvaron is. Kicipelni a raktárból a medvét, vagy a farkast, a Winchester puskát, meg a vendég óhaja szerinti öltözéket. Vadászruha, indiáruha, és a gyanútlan kiránduló ruhája közül lehetett választani. De volt külön fehér csipke a hölgyeknek biciklivel. A Maci megkergeti a kerékpározó kisasszonyt című igen sikeres képhez. Az udvaron kövekkel volt megjelölve mindennek a helye, mit hová kell rakni, hogy ne menjen el az idő fölösleges képbeállítással. Az ilyesmi csak növelni a munkát, hiszen a többség felelőtlenül az utolsó napra hagyja a fényképezést, és ha még várniuk is kell, akkor merev a mosoly. Lehet retusálni. Legérdekesebb elfoglaltságom a műteremben volt. Ott tőlem fügtek a fényviszonyok, meg kezeltem a rólószerűen működő három hatalmas vásznat. Az elsőn a bevehetetlen bércek voltak. a másik kettőn pedig a tó nappal és a tó nap lementekor. Ezt szerettük. Ez adta a munka izgalmát, mert módunkban állt évekig türelmetlenül várakozni. Várni egy embert, egyetlen egyet, aki legalább megjegyzi, hogy az északi parton nem megy le a nap. A vászon elég kívánságra a három kerekű csónakot is betoltam. Abban nevezhetett a vendég 1,80-ra a háttértől, hogy a lapáttal nehogy kihasítsa. Ollommal fogom kibélelni annak a lapátnak a nyelét, mondogatta Eberhardt. De ha kevesen voltak, némely kuncsaftot így is megdolgoztatta rendesen. Történt egyszer, hogy egy idősebb hölgy alig 5 perc fizikai munka után a csónakban zokogni kezdett. Meg is ijedtünk, hogy ebből most baj lesz, nagy baj, probléma, panasz, nyilvánosság, csökkenő forgalom. De végül jól sült el a dolog, mert nagyszerű lett a kép, mindenkinek tetszett, tényleg olyan volt, mintha evezne a néni. Fantasztikus, kérem, én ezennel meg is bocsátok a művész úrnak, mondta délután, amikor megpillantotta a kis remeket. Tudja, én realista vagyok, és ez nekem fölött épp imponál, ahogy a művész úr művészetében a művészet és a valóság nem paralel szaladnak, hanem végre közelíteni látszanak egymáshoz. Kiéhezett vendégeknél volt rá példa, hogy habzsoltak. Főleg akinek a szabadsága csak néhány napig tartott, vagy az élete a korlapja szerint. Ezek minden lehetséges képet megcsináltattak, és jöttek még a saját ötletekkel. Hogy ő beteszi a kezét a farkas szájába, és van-e a háznál paradicsomlé, meg mi lenne, ha ráfektetnénk az ő hátára még a medvét is pluszba. Engelhard ilyenkor szinte szeretettel beszélte le őket, de mindenképpen megértéssel. Csak hogy lehessen nekik egyel több képük, mint másnak, bement a raktárba azt a penészes vadász solymot előkotorni, ami egyébként a fenének sem kellett. Szárítás után a fotográfiák hátára ütöttem az úr emlékére, vagy hölgy emlékére bélyegzőt, s a pontok fölé tussal odaírtam a megrendelő nevét. Betűnként jobbról balra, az arányosság érdekében. Maga velem együtt abból él, hogy ezekből egyszerűen hülyét csinál, mondtam. Dehogy, mi csak lefényképezzük a hülyeségeiket, felelte. És leültünk megenni Amália néni gyöngytyúklevesét. A szobában hetekre benrekedt gyertyafüst decemberben. Szinte még kamaszfenyő az erdésztől, aki minden télen lehozta a fát, nyáron meg a lányát fényképeztetni az ezüstösből, ahol laktak. A fenyőn csak sercenő fényforrások, semmi akasztott angyal. Meg tavaly sütemény, egyetlen fehér üvegdísz a csúcson. Tűlevél az Úristentől viasz pecséttel. Langyos fürdők éjjel a furcsakádban, szemtelen meg alázatos könyvek, meg 69 nyitott ajtajával a ház, úgy, ahogy volt. Valamint a tavon végig ingó csónakok, valószínűtlenül nagy lampionokkal, vörösek, egytől egyig ráadásul. Mintha Amália szervezte volna, s a makrancos boszorkák éjjel lenne minden éjjel, nyáron. Így telt egy év. Pontosabban így is. Amália sétált a tóparton ölbetett kézzel. Néha megnézte a stoppert. 11-re az utolsó is befutott, a mólóhoz láncolta. A lampionokból kioltotta a lelket, és lefeküdt a konyhába. Mert nem ért ő rá arra, hogy szobában álljon. Kelengyéit tartotta ott, mint emléket a szülői házból. Lánysága büszke bizonyítékát. Péntek este dagasztott, szombat reggel ettük az utolsó karét az előző kenyérből. Be volt nekünk osztva, mert ő el nem megy ahhoz a varangyos pékhez. A szájánál csak a keze mocskosabb. Az biztos, mert földes, mondta Engelhard, hiszen 2 éve eltemették. Őtet az nem érdekli. De ha kenyerivel baj van, tessék szépen megmondani a szemébe, ne a halott pékre hivatkozni, és akkor csomagol. Él még az anyja, neki is süthet. Várt egy kicsit, hogy visszatartsuk, és ha tréfából nem tartottuk vissza, a kenyér még jobb lett. De ő egész nap morgott, szóval nem érte meg. Néha úgy éreztük, élősködünk rajta. Ám, ha nem élősködünk, belehal. Egyszer volt gond csupán, amikor Engelhardt titokban lefényképezte őt. Sípolt éppen egy fürdőzőre, aki hibázott, és meg is jelent a boldog időkben. Címlapon. Éheztünk 4 napig. Úgy elment. Az Isten gondolta volna, hogy nem örülni fog, mondta Engelhardt, és héjastól üttötte a tojást a serpenyőbe. Adja ide, szóltam, de nekem se sikerült jobban a művelet. Rendesen sírt, amikor visszajött. Hogy miért kellett belőle csúfot csinálni, hogy a mocsokpaptól Alajosig mindenki rajta nevessen. De hát miért nevetnének, Amália? Kérdezte Engelhardt. Maga engem nem merjen kérdezni, mert én nem magához jöttem vissza, szipogta, hanem mert főzni kell a gyermekre. Ha megnevetnek, hát okkal teszik. Maga mondja mindig, hogy bolondokat fényképez. Akkor most belőlem is azt csinált, nincs igazam? És még a könyvtárból is ki kellett venni azt a példányt. Ő azzal gyújt be, meg a többivel. Mind. És már annyira belelkesedett, mintha nem is miattam jött volna vissza, hanem újságokat égetni, és negatívot. Alajos akadályozta meg a végső rosszat azzal, hogy küldött egy búcsú tortát s egy hozzávaló búcsú levelet. Már ránézésre is remek mű volt a torta, de Amália kegyetlenül visszapostázta a küldönccel. A levelet viszont egy éjjel át tanulmányozta. Még engem is megkérdezett, hogy nem találok-e benne csúfolódást, de megnyugtattam, hogy nem, véresen komoly. Ják Alajos cukrász őt híresnek tartja, és mint méltatlanná vált férfi, örökre búcsúzik. A hanyatlás kezdetének napját kerestem jó ideig. Szándékaim voltak vele. Következtetéseket levonni belőle és azokból okolni. Körömollóval kivágni őt naptáraimból. Elítélni. Közhely. Akkor megalázni. Kegyetlenül elbánni vele úgy, hogy átalszom évről évre. Még azt se. Hányni azon a napon, mint húsvétkor a bárányhústól. Az Úristent meghívni minden alkalomra, hogy velem együtt egye, amit nekem főzött. Fokozom. Egye ő egyedül, s én nézem. Gyanítom újabban, hogy nem volt ilyen nap, és azt, hogy egyáltalán nincsenek ilyen napok. Az történt, ami előtte is a világban szokott. Nekem Benjamin ruhája lett szűkebb. Feszült, de annál jobban állt. Idővel beérett a testem, mondhatnám, hogyha szépen akarnék beszélni róla. Tudod mit, szépen is fogok. Egy napon belettem mutatva a társaságnak. Pontosabban ellettem víve közéjük, hiszen futólag külön-külön régről ismertem őket. Az egyiknek a tolókocsiját tologattam a hátsó lépcsőn, le a kertbe, a másik elgyógyított egyszer a halálom elől. A harmadikról csak hallottam addig, de a többieket sem ismertem jobban. Engelhardt meg soha nem titkolózott, szóval hogy is gyanakodtam volna, hogy amikor ezek néha összejönnek, az nem kaszinózás, hanem ki tudja mi. Nos, ellettem víve és belettem mutatva immáron nekik egyszerre, mint a társaságnak. Név szerint Engelhardt, Bódog Artúr, Igor Gerasimov, Egon doktor, meg József és testvére. Valamint Baár Andor, a fiatal festő, aki egészen másképp volt jelen. Az Ószeresnél tartották az estét. József és testvérét csak Amália nevezte így, mert volt neki egy boltja a Holt téri árkádok alatt, ahol régiségeket adott megvett néha. A testvért pedig a tó minden vizével sem tudták volna lemosni a József mellől. Aztán meg úgy nézett ki, nem is igyekszik lemosatni. Jó neki így. Gyéren tollazott fehér madárnak képzeld, sasnak, de olyannak, amelyik nem vadászik soha. Passzív sas. Abból él, hogy köröz. Ügyeli a felhőt, gyönyörködik, figyel, és végül nem látszik, csak alig. Jó, ám erősen gazdag ember volt ő, és nehéz munkával egyeztette a kettőt, de rajtunk kívül így sem állhatta senki. A pap mert pénzt ad a templomnak, Amália mert mindent tud az ilyenekről, a parasztok amiért nem vesz tőlük a vasszalonnát, az üzletfelei mivel nem élnek belőle, aztán meg a rendőr, aki csak hírből hallotta mindig, ha meglopták, mert nem írt rendesen feljelentést neki. Aznap láttam először szerelmes embert. József és testvére karon fogott. Hagyjuk a véneket, mondta és elvitt. Szebbet mutatok náluk. Látja, ez egy múmia fej, Egyiptomból. Nő volt, minden bizonnyal Echnaton ágyasa. Másodállásban talán papnő vagy varázsló, valamivel többet ér, mint ez a fürdőhely. És ha élne? Ha élne, lelkem, annak a vén emberek a túlsó szobában nagyon örülnének. Viszont erősen veszíten az értékéből. Pontosan annyiba kerülne, mint maga vagy én. És gondolom, hogy semmivel nem tudna többet nálunk, legalábbis ami a fennvalót illeti. Nehéz dolog az ilyen. Látja azt a pókot a vázán? Amint mászik, 600 éves indiai. A pók keresztes vagy kaszás. Az élőkhöz nem értek. A vázáról tudom, hogy csak egy házat ér. Mégis jobban szeretem, mint a mómia fejet. És ha feldőlne, nagyon sajnálnám. Nem tudja elképzelni mennyire. A kaszásunkat pedig akár én, akár maga véletlenül megtaposná, szintén. De ha azt mondja, hogy tapossam széjjel a pókot, különben magácska fellaki nekem azt a vázát, hát csak borogasson tőlem nyugodtan. Egy rózsakert nevű perzsa szőnyegről mesélt. A sezlont takarta, amin ültünk. Mára már csak ez az egy maradt, pedig kettőt készítettek belőle, még így sem igaz, nem kettőt készítettek. A párja ennek tükörképe volt csupán. Vagy ez annak, ki tudja. Az ilyesmi bonyolult, de mindegy, hiszen Bizáncban elégett. Ez akkor most többet ér? Látja? Nem. Fele annyit. Fürdőhely? Dehogy, csak a templom. Aranya is van? Kérdeztem bátran, mert a vagyonterén még hiányosak voltak az ismereteim. Nem nyúlok hozzá. Egy darab sincsen. Hogy? Kérdeztem ismét csalódottan. Nézze, az én anyámnak abból volt két teljes fogsora. Divatból. Aztán egyszer azt mondták nekem, hogy tartsd a markot, kölyök, és a tenyerembe pergették. És én meg kellett tegyem. Szintén divatból. Segítségül kaptam egy tál szilvát hozzá, ami meghajt, és ürítés után a tisztára mosott családi arannyal jelentkezhettem a parancsnoknál. Látom, magának is van története. Hát, csak ez az egy. Könnyű eset vagyok. Csak szégyellem magam azóta is, hogy szó nélkül lenyeltem mind a 32-t. Sokáig eltartott az estély. József és testvére, mikor visszamentünk, Johann Sebastian Bachot játszott egy csemballón, meg valami ismeretlen mester műveit, akinek minden kottája nála van, s a hangszer is az övé volt talán. Az egészben az a legnagyszerűbb, mondta, hogy egy közepes mestert hallottak az urak. Csupán a biztos komparáció véget játszottam elébe egy kis Sebastian Bachot. Ahogy elbújt ez a közepes mester, az szinte raritás számba megy. A kottái aláíratlanok, a neve mindössze sejthető. Egy géniusztól ezt majd, hogy nem elvárják. De eme közepes fajta általában minimum 3 helyen jegyezteti magát. Használat után szignálja a toalettpapírt, biztos, ami biztos. És akkor jön ez a régi úr, nem ír alá semmit, zavarba ejtően megméri magát, könnyűnek találja, és elbúvik. Kevesek vagyunk hozzá. Én is. Pedig követnünk kéne őt. Engelhard teljesen magamra hagyott, de mindenkivel beszélgettem egy keveset. Igor Gerasimov célzást tett a holdra, s Egon doktor egyszer megjegyezte, hogy minden szempontból szépen fejlődöm, majd biztosan sokáig élek. És gyakran szóba került Baár Andor, a fiatal festő, akiről nem tudtam, miért nincs jelen. Boldog Artúr meghívott a szerkesztőségbe. Ott vannak a képek, amiket Baár rájuk hagyott. Menjek, nézzem meg őket a jövő héten. Szinte biztos benne, hogy tetszeni fognak. Úgy kettő körül elbúcsúzott a társaság, elfújtuk a gyertyákat a szalonba. Egon és Boldog Artúr hazatolták Igort, én Engelhárddal elindultam egy másik úton.